vagy valahová. Nem tehetem. Miért nem? Mert megbántanám őket vele. Hülyeség! Te is tudod, hogy semmi örömöd ebben az egész gyermetek szentimentális marhaságban. Hát, talán nem, de... Szara elhallgatott. Szégyenkezve jött rá, hogy nagyon is várja a karácsonyi ünnepséget. Szívből élvezi az egészet, csak resteli bevallani Desmondnak. Manapság nem divat örülni a karácsonynak és a családi életnek. Egy pillanatra azt kívánta, bárcsak ne karácsonyra jött volna ide Desmond. Majd, hogy nem arra vágyott, bárcsak egyáltalán ne hívta volna meg Desmondot. Sokkal szórakoztatóbb volt vele lenni Londonban, mint idehaza. Közben a fiúk és Bridget visszajöttek a tó mellől. Még mindig hevesen vitatták a korcsolyázás esélyeit. Nagy pejhek hultak, és az égen látszott, hogy hamarosan beindul az erős havazás. Egész éjjel havazni fog, mondta Colin. Mibe, hogy karácsony reggelre méteres hótakarunk lesz? Mindenki örömmel üdvözölte a perspektívát. Építsünk hóembert, javasolta Michael. Szent ég, mondta Colin. Azt hiszem, utoljára 4 éves koromban építettem hóembert. Nem hinném, hogy olyan könnyen menne, vélte Bridget. Úgy értem, tudni kell, hogyan. Megcsinálhatnánk empoáró képmását, mondta Colin. Nagy fekete bajuszt tennénk rá. Láttam egyet a jelmezes dobozban. Tudjátok, nem is értem, hogy lehetett valaha is nyomozó, töprengett Michael. Hogy álcázta magát? Igaz, mondta Bridget, és azt sem lehet elképzelni róla, hogy nagyítóval szaladgál, nyomokat szimatol, vagy lábnyomokat méricskél. Isteni ötletem támadt, mondta Colin. Rendezzünk neki egy komédiát. Hogy érted azt, hogy komédiát? Kérdezte Bridget. Nos, tálalunk neki egy gyilkosságot. Káprázatos ötlet, lelkesedett Bridget. Úgy érted, hol testel a hóban, vagy ilyesmit? Igen, otthonosan érezné magát, nem igaz? Bridget kuncogott. Nem lenne túlzás. Ha havazni fog, a helyszín tökéletes lesz, mondta Colin. Hulla és lábnyomok. Alaposan ki kell dolgozni. Elcsorni egy tört nagyapa gyűjteményéből, és valami véreset produkálni. Ügyesen vetve a mind sűrűbb havazásra, megtorpantak és heves vitába kezdtek. A régi tanulószobában van festékes doboz. Ott kikeverhetünk valami karmazsinvöröset. Szerintem a karmazsin egy kicsit túl rózsaszínes, vélte Bridget. Barnásabbnak kell lennie. És ki legyen a hulla? Kérdezte Michael. Én, mondta gyorsan Bridget. Na figyelj csak, az én ötletem volt, ellenkezett Colin. Nem, 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 vitatkozott Bridget. Én leszek az. Muszáj lánynak lennie, az sokkal izgibb. Gyönyörű lány fekszik élettelenül a hóban.
Gyönyörű lány, ha-ha, nevetett gúnyosan Michael.
Ráadásul a hajam is fekete, mondta Bridget. És ennek mi köze hozzá? Hát, olyan jól mutat a havon, és a piros pizsamámat veszem fel. Ha piros pizsamát viselsz, azon nem látszanak meg a vérfoltok, vetette közbe gyakorlatilag Michael. De olyan jól mutat a havon, mondta Bridget. És a galléria fehér, azon lehet a vér. Pompás lesz, nem? Gondoljátok, hogy tényleg bedől neki? Ha jól megcsináljuk, igen, mondta Michael. A te lábnyomod lesz a havon, és természetesen egy férfi lábnyoma. Először menet, aztán jövet. Empoáró nem akarja majd eltaposni a lábnyomokat, úgyhogy nem is veszi észre, hogy nem vagy igazi halott. Nem gondoljátok, állt meg Michael, akinek hirtelen ötlete támadt, hogy dühös lesz miatta? Ó, egyáltalán nem, mondta könnyed derűlátással Bridget. Bizonyára megérti, hogy a szórakoztatására eszeltük ki. Karácsonyi meglepetés. Colin töprengett. Azt hiszem, nem az első napon kéne csinálni. Nagyapa nem venni jó néven. Akkor karácsony másnapján, mondta Bridget. Michael is helyeselt. És több időnk is lesz a felkészülésre, folytatta Bridget. Végül is nagyon sok mindent kell elrendezni. Menjünk be, keressünk kellékeket. Besiettek a házba. 3. fejezet. Aznap este mindenki sürgött forgott. Rengeteg magyalt és fagyöngyöt hordtak be. Az ebédlő egyik sarkában felállították a karácsonyfát. Mindenki segített feldíszíteni. Magyalágakat erősítettek a falon lógó képek mögé, és a fehér fagyöngyöt felakasztották a hall egy megfelelő pontján. Nem is tudtam, hogy ilyen ódivatú dolgok még mindig léteznek, mormolta csúfondárosan Sarának Desmond. Mindig így csináltuk, mondta védekezőn Sara.
Nyomós érv!
Ó, Desmond, ne légy undok! Én jó mulatságnak tartom. Sara édesem, nem gondolod komolyan? Hát nem, talán valójában nem. Mégis, bizonyos mértékig igen. Ki hajlandó dacolni a hóval és éjféli misére menni? Kérdezte Mrs. Lacey éjfél előtt 20 perccel.
Én aztán nem, mondta Desmond. Gyere, Sara!
Kezét karjára téve a könyvtárszobába vezette a lányt, és a lemezjátszóhoz ment.
Mindennek van határa, mondta Desmond. Még hogy éjféli mise.
A társaság nagyobbik része kabátba és csizmába öltözve, nevetgélve távozott. A két fiú, valamint Bridget, David és Diana elindult a sűrű hóesésben a 10 perce fekvő templom felé. Nevetésük mind messzebbről hallatszott.
Éjféli mise, horkant fel Lacey ezredes. Ifjú koromban soha nem mentem éjféli misére. Még hogy mise. Pápistaság. Ó, elnézést, Tempoáró.
Poáró legyintett. Semmi baj. Ne törődjön velem.
A délelőtti istentisztelet mindenkinek megfelel. Merem állítani, mondta az ezredes. Egy tisztességes vasárnap délelőtti mise a jó öreg karácsonyi énekekkel, aztán itthon a karácsonyi ebéd. Ez az igazi, ugye?
Igen, drágám, válaszolta Mrs. Lacey.
Ezt tesszük mi? De a fiatalok élvezik az éjféli misét, és igazán nagyon szép tőlük, hogy el akarnak menni. Sara és az a fickó nem akart elmenni.
Azt hiszem, tévedsz, drágám. Tudod, Sara szeretett volna elmenni, csak nem akarta kimondani.
Teljesen érthetetlen számomra, hogy miért törődik annak a fickónak a véleményével.
Mert még nagyon fiatal, békítgette Mrs. Lacey. Már megy is aludni, M. Poirot. Jó éjszakát, szép álmokat.
És ön, madam, nem fekszik még le?
Még nem. Meg kell töltenem a harisnyákat. Ó, tudom, hogy az ifjak lényegében már felnőttek, de akkor is szeretik a harisnyákat. Mindenféle vicces holmit lehet beléjük tömködni. Apró kis butaságokat, amiken jól mulatnak.
Madame nagyon keményen dolgozik azon, hogy boldog otthon nyújtson itt karácsonykor.
Minden tiszteletem az öné, mondta Poirot. Ünnepélyesen kezet csókolt.
Morgott Lacey ezredes, amikor Poirot távozott. Túlzottan udvarias a pasas. Ezzel együtt téged nagyra becsül.
Mrs. Lacey rámosolygott.
Horace, nem vetted észre, hogy a fagyöny koszorú alatt áll?
Angol karácsonyi szokás csókot váltani a fagyöny koszorú alatt. Kérdezte Mrs. Lacey olyan negédesen, mintha 19 éves lenne. Hercule Poirot bement a hálószobájába. Tágas, fűtőtestekkel bővelkedő szoba volt. A baldahinos ágy felé közeledve észrevette a párnáján fekvő borítékot. Kinyitotta, s egy papírtarabkát vett ki belőle. Reszkető kézzel, nagybetűkkel írt üzenet állt rajta. Ne egyen a pudingból. Egy jó akarója.
Hercule Poirot rámerett. Felvonta szemöldökét.
Titokzatos, mormolta.
És nagyon váratlan.
4. fejezet. A karácsonyi ebéd 2 órakor vette kezdetét, és valódi lakoma volt. A tágas kandallóban hatalmas fahasábok ropogtak vidáman, pattogásukat túlszárnyalta az élénk társalgás bábeli hangzavara. Elfogyott az osztriga leves, a 2 hatalmas pulykának csupán a csontváza maradt. És elérkezett a fénypont, a karácsonyi puding ünnepélyes tálalása. A 80 év súlyától remegő kezű és lábú öreg Pervel maga hozta be, ezt a feladatot senki másnak nem engedte volna át. Mrs. Lacey idegességében összeszorított kézzel várakozott. Biztos volt benne, hogy egyszer karácsonykor Pervel holtan esik majd össze. Kockáztatni kellett. Engedje, hogy holtan essen össze, vagy megbántsa olyannyira, hogy jobban szeretne halott lenni, mint élő. Mrs. Lacey az első alternatívát választotta. A puding diadalmasan ült a hatalmas ezüst tálon. Óriási puding volt. Közepén zászlóként lebegett a piros bogyós magyar ágacska, körülötte kék és piros lángocskák lobogtak. Felharsant az éjjelzés. Mrs. Lacey-nek okos gondolata támadt. Utasította Peverolt, hogy az ő teríték elé helyezze a pudingot, ne kínálja körbe. Megkönnyebbült sóhajjal vette tudomásul, hogy a puding biztonságosan landolt előtte. Gyorsan adogatták a tányérokat, a puding szeleteket még mindig körülnyaldosták a lángok.
M. Poirot, kívánjon valamit, mielőtt a láng kialudna, kiáltotta Bridget.
Gyorsan, drága nagy, gyorsan! Mrs. Lacey elégedett sóhajjal dőlt hátra. A puding hadművelet sikerrel zárult. Mindenki előtt ott volt a lángoló szelet. Pillanatnyi csend támadt. Mindenki kívánságot mormolt magában.
Senki nem vette észre Poirot furcsa arc kifejezését, ahogy a tányérján fekvő szeletet nézegette. Ne egyen a pudingból. Mi a csodát jelenthetett ez a baljóslatú figyelmeztetés? Az ő adagja semmiben nem különbözik másokétól. Sóhajtva vallotta be magának, hogy zavarba jött. És Hercule Poirot nem szívesen ismerte be, hogy bármitől zavarba jönne. Kanala és villája után nyúlt. Öntetett kér, nem Poirot? Poirot bőségesen megöntözte a pudingját.
Már megint a legjobb konyakomat csortad el, ugye?
Kérdezte az asztal túlsó végéről derűsen az ezredes. Mrs. Lacey rákacsintott. Mrs. Ross ragaszkodik a legjobb konyakhoz. Azt állítja, hogy csak így lesz tökéletes.
Hát, vont vállat Lacey ezredes. Egyszer egy évben van karácsony. És Mrs. Ross remek asszony. Remek asszony és remek szakácsnő.
Valóban az, mondta Colin. Csuda finom ez a puding. Tömte tele a száját. Hercule Poirot gyengéden, majdnem óvatosan látott neki. Evett egy villányit. Nagyon ízletes. Újabb villa. Valami halkan megcsörrent a tányérján. A villájával megvizsgálta. A balján ülő Bridget sietett segítségére. Talált valamit, M. Poirot, mondta. Vajon mi lehet az? Poirot megszabadította a kis ezüst tárgyat a rátapadt mazsoláktól.
Ó, az aglegénygomb. M. Poirot kapta az aglegénygombot.
Hercule Poirot a tányérja mellett álló kézmosótálkába ejtette a kis ezüst gombot, lemosta róla a morzsákat.
Nagyon csinos, jegyezte meg. Ez azt jelenti, hogy jövőre is aglegény marad, magyarázta segítőkészen Colin.
Várható, válaszolta Poirot komoran. Hosszú évek óta aglegény vagyok, és nem valószínű, hogy valaha változtatnék rajta.
Ne adja fel a reményt, mondta Michael. A napokban láttam az újságban, hogy egy 95 éves férfi egy 22 éves lányt vett el.
Milyen biztató, mondta Hercule Poirot. Lacey ezredes hirtelen felkiáltott. Arca bíborvörös lett, kezét a szája elé kapta.
A fene egye meg, bömbölte. Mi a csodának hagytad, Emmeline, hogy a szakácsnő üveget tegyen a pudingba?
Üveget? Mrs. Lacey elképett. Lacey ezredes kiszedte a szájából a bűnös anyagot.
Kitörhette volna a fogam, morogta. Vagy lenyelem ezt az átkozott dolgot, és vakbélgyulladást kapok.
Az üvegdarabkát a kézmosótálkába dobta, leöblítette és felmutatta.
Szavamra, egy piros üvegdarab. Biztos valamelyik harisnyába szúrt prostűből esett ki.
Magasra emelte.
Megengedi?
Poirot ügyesen átnyúlt a szomszédja előtt, kiszedte Lacey ezredes ujjai közül a tárgyat, és gondosan megvizsgálta. Amint a földes úr mondta, óriási, rubinszínű, piros kő volt. Ahogy forgatgatta, csiszolt lapjain fény villant. Valamelyik asztaltárs keményen hátralökte, majd ismét visszahúzta a székét.
Hűha, kiáltott Michael. Milyen klassz volna, ha valódi lenne.
Talán valódi, reménykedett Bridget.
Bridget, ne légy ostoba, hiszen egy ekkora rubin ezer meg ezer meg ezer fontot érne. Nem igaz, M. Poirot?
De még mennyire? Válaszolta Poirot.
Sehogy se értem, mondta Mrs. Lacey, hogy hogyan kerülhetett a pudingba.
Colin figyelme az utolsó falatnál másfelé terelődött.
Ó, én kaptam a malacot. Ez nem fair.
Bridget azonnal kántálni kezdett.
Colin kapta a malacot, Colin kapta a malacot, Colin a mohó habzsoló malac.
Én kaptam a gyűrűt, közölte emelt tiszta hangon Diana.
Jó neked. Te mész először férjhez.
Nekem a gyűszű jutott. Jaj, veszéket, Bridget.
Bridget Vénlány lesz, csúfolódott a két fiú. Igen, Bridget Vénlány lesz.
A pénzért meg kinek jutott? Kérdezte David.
Ebben a pudingban egy valódi arany 10 shillinges érme van.
Tudom, Mrs. Ross elárulta.
Azt hiszem, én vagyok az a szerencsés, mondta Desmond Livortley. Csak szeretnél.
Hallotta morogni két asztal szomszédja Lacey ezredest.
Én is gyűrűt kaptam, mondta David.
Diana-ra nézett.
Micsoda véletlen!
A vigalom folytatódott. Senki sem vette észre, hogy Poirot, mint egy véletlenül, mintha egészen máson járna az esze, zsebébe csúsztatja a piros követ. Hasé és karácsonyi édességek következtek. A társaság idősebb tagjai visszavonultak, hogy a délutáni gyertyagyújtás előtt pihenjenek egyet. Hercule Poirot azonban nem tért pihenőre. Ehelyett lement az óriási, régi módi konyhába.
Megengednék, kérem, nézett körül sugárzó mosollyal,
hogy gratuláljak a szakácsnőnek ehhez a pompás ebédhez, amit az imént fejeztem be? Pillanatnyi csend volt, majd lassan előlépett a szakácsnő, Mrs. Ross. Terjedelmes, de jó alakú nő volt. Olyan méltóságteljes, mint egy színpadi hercegnő. Két sovány, őszhajú asszony mosogatott a mosogatófülkében, és egy kesehajú lány járkált a konyha és a mosogatófülke között. De ők nyilvánvalóan puszta kisegítők voltak. A konyha királynője, Mrs. Ross. Örülök, hogy íz lett, uram, mondta kedvesen. Hogy íz lette? Kiáltotta Hercule Poirot. Túlzó külföldies mozdulattal a lajkához emelte az ujjait, megcsókolta és a mennyezetre dobta a csókot. Ön valóban zseniális, Mrs. Ross. Zseniális. Ilyen jót soha életemben nem ettem. Az az osztriga leves, cuppantott. És az a töltelék. A gesztenyével töltött pulyka tapasztalataim szerint egyedülálló volt. Érdekes, hogy felfigyelt rá, uram, mondta bájosan Mrs. Ross. Az a töltelék egy egészen különleges recept szerint készül. Osztrák főszakástól tanultam, sok évvel ezelőtt dolgoztam mellette, de a többi az mind egyszerű jó angol konyha. És van-e jobb annál? Kérdezte Hercule Poirot. Milyen kedves, hogy ezt mondja. Minthogy ön külföldi úriember, úgy gondoltam, hogy előnyben részesíti a kontinentális ételeket. Nem, mintha nem tudnék olyat is készíteni. Mrs. Ross, biztos vagyok benne, hogy bármit el tudna készíteni. De tudnia kell, hogy az angol konyhát, a jó angol konyhát, nem azt, amit másodosztályú szállodákban vagy vendéglőkben tálalnak fel, a kontinens ínyencei is nagyra becsülik. Azt hiszem, jól emlékszem, hogy az 1800-as évek elején felderítők jöttek Londonba, és jelentést küldtek vissza Franciaországba az angol puding csodáiról. Franciaországban nincs ehhez fogható, írták. Érdemes Londonba jönni, csupán azért, hogy az angol puding különféle változatait, remek ízeit megkóstoljuk. És minden pudingot túlszárnyal a karácsonyi puding, folytatta belemelegedve Poirot. Az olyan, amilyet ma ettünk. Ugyebár ez idehaza készült, nem üzletből hozatták. Igen, bizony, uram, magam készítettem, saját receptem alapján, úgy, mint sok-sok éven át. Most, amikor idejöttem, Mrs. Lacey közölte, hogy Londonból rendelt pudingot, mert meg akart kímélni a fáradtságtól. Nem, asszonyom, mondtam, nagyon kedves, hogy erre gondolt, de nincs az a készen vett puding, ami felérne egy idehaza készítettel. Igaz, hogy túl hamar került asztalra, merült bele kedvenc témájába Mrs. Ross. Az igazán jó karácsonyi pudingnak több héttel az ünnep előtt kell elkészülnie. Minél tovább szárad, persze észszerű határokon belül, annál jobb lesz. Emlékszem, gyerekkoromban minden vasárnap templomba jártunk, és december elején mindig felhangzott egy rövid ima, amit jeladásnak vettünk. Azon a héten nekiláttunk a karácsonyi pudingnak. Itt is így kellett volna lennie idén. Azonban az történt, hogy csak 3 nappal ezelőtt, az önérkezése előtti napon készült el. Egy régi szokást viszont betartottam. Minden itt tartózkodónak le kellett jönnie a konyhába, megkeverni és kívánni valamit. Régi szokás, uram, és én mindig ragaszkodtam hozzá. Nagyon érdekes, mondta Hercule Poirot. Rendkívül érdekes. Tehát mindenki lejött a konyhába? Igen, uram, a fiatal urak, Miss Bridget, a londoni úriember, aki most itt van, és a húga, és Mr. David és Miss Diana, vagyis Mrs. Middleton, mind-mind megkavarták. Hány puding készült? Csak ez az egy? Nem, uram, 4. 2 nagy és 2 kisebb. A másik nagy pudingot új évnapján akartam felszolgálni. A kisebbek az ezredes úr és Mrs. Lacey számára készültek. Akkor fogyasztják majd el, amikor a többiek már mind elmentek. Értem, értem, bólogatott Poirot. Ami azt illeti, uram, folytatta Mrs. Ross, nem a mai napra szánt puding került az asztalra. Hát ez hogy létezik? Ráncolta a homlokát Poirot. Úgy, hogy van egy nagy karácsonyi öntőformánk a tetején magyar és fagyony mintával, és a karácsonyi pudingot mindig abban szoktuk készíteni. De ma reggel baleset történt. Amikor Annie levette az éléskamrában a polcról, megcsúszott, elejtette, és a forma összetört. Természetesen azt már nem tálalhattam fel, hiszen szilánkok lehettek benne. Úgyhogy a másikat kellett elővennünk, az újévit, ami egy sima kerek tál. Jól mutat, de nem olyan dekoratív, mint a karácsonyi. Fogalmam sincs, honnan szerzünk majd ugyanolyan formát. Ekkorát manapság nem is gyártanak. Csak csupa apró edényt.
hiszen még egy tisztességes reggelihez való serpenyőt sem kapni, olyat, amiben a szalonnára 8-10 tojást lehetne ráütni. Á, ma már semmi sem olyan, mint volt.
Így igaz, mondta Poirot.
De ez nem áll a mai napra. Ez a karácsony ugyanolyan, mint a régiek voltak, nem igaz?
Mrs. Ross felsóhajtott.
Örülök, uram, hogy így látja. De sajnos ma már nincs olyan segédszemélyzetem, mint régen volt. Úgy értem, szakképzett személyzet. Ezek a mai lányok, halkította le a hangját, jó indulatúak és nagyon igyekvők, de hiányzik belőlük a szakértelem, ha érti, mire gondolok.
Igen, változnak az idők, helyesett Hercule Poirot. Magam is szomorúan tapasztalom néha. Tudja, ez a ház túl nagy az úrnő és az ezredes úr számára. Az úrnő tudatában van ennek. Meghúzódva egy sarokban nem ugyanaz, mintha az egészet belaknák. Az udvarház mondhatni csak karácsonykor érett fel, amikor az egész család itt van. Ha jól tudom, Mr. Lee Wortley és a testvére most első ízben látogatott ide.
Igen, uram.
Mrs. Ross hangjában némi tartózkodás lopódzott. Nagyon kedves úriember, de véleményünk szerint furcsa, hogy Miss Sarah ilyen barátra akadt. De hát Londonban más a módi. Szomorú, hogy a húga ilyen rossz állapotban van. Tudja, megműtötték. Itt léte első napján egészségesnek tűnt, de ugyanazon a napon, a pudingkeverés után megint rosszul lett, és azóta is ágyban fekvő. Gondolom, a műtét után túl hamar kelt fel. Á, ezek a mai orvosok, alig, hogy talpra álltál, már is kilöknek a kórházból. Ott a saját unokaöcsém feleségének az esete. És Mrs. Ross hosszan, hevesen ecsetelte különböző rokonainak kórházi tapasztalatait, összehasonlítva azzal a sokkal kedvezőbb bánásmóddal, amiben régen részesültek. Poirot szorgosan együtt sajnálkozott vele. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem ezt a rendkívüli pazar ebédet. Megengedni, hogy egy kis ajándékkal is kifejezzem hálámat? A ropogós 5 fontos bankjegy vándorolt kezéből Mrs. Ross tenyerébe, aki a forma kedvéért megjegyezte. Uram, ez igazán fölösleges. Ragaszkodom hozzá. Nagyon kedvesen tőle, uram. Mrs. Ross magától értetődőnek tartotta a hódolat adóját. Nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok. 5. fejezet. A karácsony első napja úgy ért véget, mint minden más hasonló ünnepnap. A fán meggyújtották a gyertyákat, a teához nagyszerű tortát szolgáltak fel, amit a társaság elismeréssel fogadott, de csak mértékkel fogyasztott. Ezt követte a hideg vacsora. Poirot és vendéglátói korán lefeküdtek. Jó éjszakát, M. Poirot, köszönt el tőle Mrs. Lacey. Remélem, jól érezte magát. Csodálatos nap volt, madame. Valóban csodálatos. Gondterheltnek látszik, szólt Mrs. Lacey. Az angol pudingon gondolkodom. Túl nehéznek találta? Érteklődött udvariasan Mrs. Lacey. Nem gasztronómiai szempontból mérlegelem, a jelentőségét vizsgálom. A hagyományok, persze, mondta Mrs. Lacey. Nos, jó éjszakát, és ne nehezítse az álmát karácsonyi pudingokkal és hasékkal. Hát igen, mormolta vetkőzés közben Poirot. Kétségtelen, hogy ez a karácsonyi puding valami problémát rejt. Van itt valami, amit egyáltalán nem értek. Bosszúsan megrázta a fejét. Hát, majd meglátjuk. Bizonyos előkészületek után Poirot lefeküdt, de nem azért, hogy aludjon. Türelmes várakozását mintegy 2 óra múltán siker koronázta. Valaki nagyon halkan kinyitotta a hálószobája ajtaját. Poirot elmosolyodott magában. Úgy történt, ahogy várta. Agyában egy pillanatra felmerült egy csésze kávé gondolata, amit Desmond Lee Wortley olyan udvariasan nyújtott át neki. Kicsit később, amikor Desmond hátat fordított, pár pillanatra letette az asztalkára a csészét. Utána feltűnően felemelte, és megszerezte Desmondnak azt az örömöt, ha öröm volt, hogy az utolsó cseppig kiitta a kávét. Poirot bajszát megemelintette egy kis mosoly, amikor arra gondolt, hogy nem ő, hanem más valaki alszik jó nagyot ma éjjel. Ez a kedves fiatal David, mondta magában Poirot, gondterhelt és boldogtalan. Nem árt neki, ha ma éjjel jól kialussza magát. És most lássuk, mi történik. Egész csöndesen feküdt. Egyenletesen lélegzett, időnként halk, alig hallható hortyogást imitált. Valaki az ágyhoz lépett, és föléje hajolt. Meggyőződve, hogy Poirot alszik, ez a valaki megfordult, és a komódhoz ment. A látogató új nyivastag elemlámpa fényénél vizsgálgatta a komód tetején szép rendbe rakott holmikat. Ujjai átkutatták a levéltárcát, halkan kinyitották a komód fiókjait, majd a kutatást kiterjesztették Poirot ruhájának zsebeire. A látogató végül ismét az ágyhoz lépett, és rendkívül óvatosan a párna alá nyúlt. Kezét visszahúzta, egy-két percig csak áldogált, mintha azon töprengene, mi legyen a következő lépés. Körbejárta a szobát, a nippek, vázák belsejében keresgélt, bement a fürdőszobába, majd halk, kiábrándult sóhajt hallatva távozott. Há, mormolta Poirot a bajusza alatt. Csalódtál, mi? Igen, igen, nagyot csalódtál. Hogy képzelted, hogy Hercule Poirot olyan helyre dug el valamit, ahol megtalálhatod? A másik oldalára fordult, és békésen elaludt. Másnap reggel sürgető, halk kopogásra ébredt. Ki ész lá? Szabad! Nyílt az ajtó. Zihálva kipirult arccal, Colin állt a küszöbön. Mögötte Michael. Monsieur Poirot, Monsieur Poirot! Igen? Ült fel Poirot. A hajnali tea? Nem lehet. Te vagy az, Colin? Mi történt? Colinnak egy pillanatra elállt a szava. Mintha erős érzelmi megrázkódtatás hatása alatt állna. Valójában Hercule Poirot háló sipkájának látványa szegte a szavát. Majd erőt vett magán is megszólalt. Azt hiszem, M. Poirot, segítene nekünk? Rémes dolog történt. Rémes dolog? Micsoda? Bridget, odakint fekszik a hóban, azt hiszem, nem mozdul és nem szólal meg, és ó, jöjjön és nézze meg, rettenetesen félek, lehet, hogy meghalt. Micsoda? Poirot lelökte a takaróját. Mademoiselle Bridget, halott? Azt hiszem, megölte valaki, véres, és jöjjön már. Természetesen, azonnal jövök. Cipőbe bújt, pizsamájára prémes nagy kabátot húzott. Jövök már. Felvertétek a házat? Nem, eddig nem szóltunk senkinek, csak magának. Gondoltam, így lesz a legjobb. Nagyapa és nagyi még nem keltek fel. Odalent már terítenek a reggelihez, de Beverlynek sem szóltam. Bridget a ház másik oldalán fekszik, a terasz és a könyvtárszoba ablakának a közelében. Értem. Mutasd az utat, követlek. Colin elfordult, hogy elrejtse vigyorgását, és lefelé indult a lépcsőn. Az oldalbejáraton mentek ki, világos reggel volt, még nem járt magasan a nap. Pillanatnyilag nem havazott, de éjszaka sok hó esett, és körös körül vastag, szűz hó takaró borított mindent. A világ nagyon tiszta, fehér és szépséges volt. Ott, mondta Colin lihegve, ott van, mutatott drámai gesztussal. A színhely valóban drámai volt. Néhány méterrel arrébb Bridget feküdt a hóban. Élénk piros pizsamát viselt, válla körül fehér gyapjú stóla. A stólán bíborfoltok virítottak. Oldalra billent fejét szétterült fekete haj sátor borította. Egyik karja a teste alatt, a másik kinyújtva, keze ökölbe szorítva. A bíborvörös folt közepéből egy nagy görbe kurt késnyele állt ki. Részi ezredes, a kést előző este mutogatta vendégeinek. Mon Dieu, kiáltott felem Poirot, mintha színpadi jelenetet látnék. Michael fulladozott a nevetéstől, Colin gyorsan közbeszólt. Tudom, mondta, valahogy nem látszik valódinak. Észrevette a lábnyomokat? Azt hiszem, nem volna szabad széttaposni őket. Á, igen, a lábnyomok. Nem, nagyon óvatosnak kell lenni, nem szabad széttaposni. Én is erre gondoltam, mondta Colin. Azért nem engedtem eddig senkit a közelébe. Gondoltam, hogy maga tudja, mit kell tenni. Ennek ellenére, mondta élénken Poirot, először meg kell győződnünk arról, hogy még életben van-e. Nem igaz? Hát, igen, persze, mondta kisé határozatlanul Michael. De tudja, arra gondoltunk, úgy értem, nem akartuk, hogy... Há, milyen előre rá? Sok detektív regényt olvastak. A legfontosabb, hogy ne nyúljunk semmihez, és a holttestet hagyjuk ott, ahol van. De nem lehetünk biztosak benne, hogy valóban meghalt, nem igaz? Végül is, jól lehet, az elővigyázatosság nagyon fontos, az emberség előbbre való. Először orvosra kell gondolnunk, és csak azután a rendőrségre, ugyebár? Igen, hát persze, mondta kissé meghökkenve Colin. Mi csak azt gondoltuk, úgy értem, azt gondoltuk, hogy mielőtt bármit tennénk, először magát hívjuk ide, hadarta Michael. Akkor ti ketten maradjatok itt, szólt Paró. Én a másik oldalról közelítem meg, hogy ne tapossam össze a lábnyomokat. Micsoda kiváló lábnyomok? Milyen tiszták? Egy fiú meg egy lány lábnyomai. Együtt mentek oda, ahol a lány fekszik, és utána a férfi lábnyomai visszafelé haladnak. De a lányi nem. Valószínűleg a gyilkos lábnyomai, mondta visszafojtott lélegzettel Colin. Pontosan, vágta rá Poirot. A gyilkos lábnyomai. Hosszú, keskeny láb, különleges cipőt visel. Nagyon érdekes. Igen, ezek a lábnyomok nagyon fontosak lesznek. E pillanatban jött ki a házból Desmond Leavortley és Sarah. Mi a csodát csinálnak idekint? Kérdezte affektálva Desmond. Láttam magukat a hálószobám ablakából. Mi zajlik itt? Úristen, mi ez? Úgy néz ki, mintha... Pontosan, mondta Hercule Poirot. Úgy néz ki, mintha gyilkosság történt volna, nem de bár? Sarának elakadt a lélegzete, majd gyors, gyanakvó pillantást vetett a két fiúra. Úgy érti, valaki megölte ezt a, hogy is hívják, Bridget-et? Kérdezte Desmond. Ki a fene akarta volna megölni? Hihetetlen. Sok hihetetlen dolog van, mondta Poirot. Különösen reggeli előtt, nem igaz? Hogy is áll a maguk klasszikusában az Alice Csodaországban című könyvben? Hat hihetetlen dolog reggeli előtt. Poirot hozzátette. Kérem, maradjanak itt valamennyien. Nagy kört tett, megközelítette Bridgetet, és egy pillanatra a teste fölé hajolt. Colint és Michaelt csak úgy rázta az elfojtott nevetés. Sarah odasúgta nekik. Mit műveltetek ti ketten? A jó öreg Bridget, súgta vissza Colin. Hát nem fantasztikus, megserezzen. Sose láttam még, hogy valaki ennyire halott legyen, súgta Michael. Hercule Poirot felegyenesedett. Ez szörnyű, mondta felindultan, megváltozott hangon. Michael és Colin már nem bírta legyűrni a jó kedvét. Michael fulladozó hangon kérdezte. Mit kell most tennünk? Egyetlen dolgot lehet csak tenni, mondta Poirot. Ki kell hívni a rendőrséget. Ti telefonáltok, vagy akarjátok, hogy én beszéljek velük? Azt hiszem, kezdte Colin, azt hiszem... Mit szólsz hozzá, Michael? Azt hiszem, vége a komédiának, válaszolta Michael, előrelépett. Most először kissé bizonytalannak tűnt. Rettenetesen sajnálom, remélem nem bántottuk meg. Ez, egy olyan karácsonyi mókaféle akart lenni. Gondoltuk, hogy rendezünk magának egy gyilkosságot. Úgy gondoltátok, hogy rendeztek nekem egy gyilkosságot? Akkor ez. Csak színjáték, magyarázta Colin. Azért, hogy otthonosan érezze magát. Aha, mondta Hercule Poirot. Értem. Szóval a bolondját járattátok velem. De ma nem április 1-je van, hanem december 26-a. Azt hiszem, hogy nem kellett volna megcsinálni, restelkedett Colin. De ugye nem sértődött meg. Gyerünk, Bridget, szólt oda. Állj fel, már biztosan halálra fagytál. A szóban fekvő alak azonban nem moccant. Különös, mondta Hercule Poirot, mintha nem hallana téged. Töprengve nézte a fiúkat. Azt mondjátok, tréfa volt csupán? Biztosak vagytok benne? Hát igen, feszengett Colin. Mi nem akartunk semmi rosszat. De akkor Mademoiselle Bridget miért nem áll fel? Fogalmam sincs, mondta Colin. Gyerünk, Bridget! Türelmetlenkedett Sarah. Most már ne járd meg magad! M. Poirot, igazán nagyon sajnáljuk, mondta aggódva Colin. Őszintén bocsánatot kérünk.
Nincs miért bocsánatot kérni, mondta furcsa hangsúlyjal Poirot.
Ezt meg hogy érti? Merett rá Colin.
Ismét megfordult.
Bridget, mi baj van? Miért nem kell fel? Miért fekszik továbbra is mozdulatlanul?
Poirot intett Desmondnak. Mr. Leavortley, jöjjön ide. Desmond odament. Fogja meg a pulzusát. Desmond Leavortley lehajolt. Megérintette a lány karját, kitapintotta a pulzusát.
Nincs pulzusa, vámult Poirotra. A karja merev. Úristen, valóban meghalt.
Poirot bólintott.
Igen, meghalt. Valaki tragédiát csinált a komédiából.
Valaki.
De kicsoda?
Két sor lábnyom van, jövet és menet. A nyomok erősen hasonlítanak azokhoz, amit maga csinált most. Desmond megperdült.
Mi a nyavaja? Engem gyanúsít.
Engem? Maga megbolondult. Mi a csodának akartam volna megölni a lányt? Á, igen. Minek? Én is ezen töprengek. Hadd lássuk. Lehajolt, és nagyon gyengéden kifeszítette a lány ökölbe szorított kezét. Desmond lélegzete elakadt. Hitetlen kedve merett a látványra. A halott lány tenyerében nagy, rubinnak látszó kő ragyogott. Az az átkozott kő, ami a pudingban volt, kiáltotta. Biztos benne, hogy ez az? Kérdezte Poirot. Hát persze, hogy ez. Gyors mozdulattal lehajolt, és kikapta Bridget kezéből a piros követ. Ne tegyen ilyet, mondta Poirot feddőn. Semmihez nem szabad hozzányúlni. De hiszen nem nyúltam a testhez. Ez a kő esetleg elvész, és akkor oda a bizonyíték. A legfontosabb, hogy minél hamarabb kihívjuk a rendőrséget. Sietek telefonálni. Sarkon fordult, és a ház felé rohant. Sarah gyorsan Poirot oldalán termett. Nem értem, suttogta vászon fehér arccal. Nem értem. Megragadta Poirot karját. Hogy értette azt, amit a lábnyomokról mondott? Győződjön meg róla a saját szemével, mademoiselle. A holttesthez vezető és onnan távolodó lábnyomok ugyanolyanok voltak, mint amilyen nyomokat most hagyott a hóban Desmond. Úgy érti, Desmond volt az. Képtelenség. Motorzúgás hasított a tiszta levegőbe. Mind megfordultak. Tisztán látták a nyaktörő sebességgel elhúzó kocsit. Sarah felismerte. Desmond kocsia, mondta. Valószínűleg nem telefonál, hanem személyesen megy el a rendőrökért. Diana Middleton szaladt ki a házból. Mi történt? Kérdezte zihálva. Desmond rontott be előbb a házba, motyogott valamit arról, hogy megölték Bridgetet, telefonálni próbált, de nem kapott vonalat. Azt mondta, valószínűleg elvágták a vezetéket. Nem maradt más hátra, mint kocsiba ülni, úgy mozgósítani a rendőrséget. De miért a rendőrséget? Poirot vállat vont. Bridget, merett rá Diana. De hiszen nem valami tréfáról van szó? Mintha tegnap este hallottam volna valamit. Nem magát akarták megtréfálni, M. Poirot? De igen, ez volt az eredeti ötlet. Hogy engem megtréfáljanak. De most menjünk be mindnyájan, idekint halálra fázunk, és úgy sem tehetünk semmit addig, amíg Mr. Leavortley vissza nem tér a rendőrökkel. De figyeljen, mondta Colin, nem lehet. Nem hagyhatjuk idekint egyedül Bridgetet. Nem segít rajta, ha kint maradunk, mondta gyöngéden Poirot. Szomorú. Nagyon szomorú tragédia, de semmit sem tehetünk, amivel Mademoiselle Bridgeten segíthetnénk. Úgyhogy menjünk be, melegedjünk meg, és talán igyunk egy csésze kávét vagy teát. Engedelmesen követték. Peverell most készült megütni a reggelihez szólító gongot. Lehet, hogy különösnek tartotta, hogy a társaság fele kintről jön, és hogy Poirot pizsamában és nagy kabátban van, de a szeme se rebbent. Bármi öreg volt is, változatlanul ő volt a tökéletes inas. Csak azt vette észre, amit észre kellett vennie. Az ebédlőbe mentek és helyet foglaltak. Mikor már mindnyájuk előtt ott volt a kávéscsésze, és belekortyoltak, Poirot megszólalt. Egy kis történetet szeretnék elmesélni. Nem minden részletét, csak a fővonalait. Ide látogatott egy fiatal trónörökös. Híres ékszert hozott magával, amit új foglalatba akart tétetni leendő menyasszonya részére, de szerencsétlenségére összefutott egy nagyon csinos fiatal hölggyel. Ezt a csinos fiatal hölgyet a férfi nem nagyon érdekelte. Annál inkább az ékszer. Olyannyira, hogy egy szép napon eltűnt ezzel a történelmi erekjével, amely nemzedékeken át a férfi családjának birtokában volt. Így ez a szegény fiatal fickó kínos helyzetbe került. Mindenek előtt kerülnie kell a botrányt. Nem fordulhat a rendőrséghez. Ennél fogva hozzám, Hercule Poirothoz jön. Szerezze vissza nekem ezt a történelmi jelentőségű rubint. Eh bien! Ennek a fiatal hölgynek van egy barátja, és az a barát már több igen kétes tranzakcióban vett részt. Gyanúsítják zsarolással, ékszerek külföldi eladásával, mindig nagyon okosan viselkedik. Igaz, hogy gyanús, de semmit nem tudnak rá bizonyítani. Tudomásomra jut, hogy ez a nagyon okos úriember itt, ebben a házban tölti a karácsonyt. Fontos, hogy a csinos fiatal hölgyet, amint megszerzi a követ, egy időre kivonják a forgalomból, hogy ne lehessen rá nyomást gyakorolni, ne lehessen kikérdezni. Ezért úgy intézik, hogy ő is idejön Kings Lacey-be, azzal az ürüggyel, hogy ő az okos úriember beteg húga.
Szara levegő után kapkodott.
Ó, nem! Ó, nem ide, ahol én is itt vagyok!
Pedig így igaz, mondta Poirot. És némi ügyeskedéssel én is itt vendégeskedem. Ez a fiatal hölgy állítólag egyenesen kórházból jött. Érkezésekor sokkal jobban van. De azután hírét veszi, hogy én, a híres nyomozó is idejöttem. Az értesülés feliszkatja. Az első kezeügyébe eső helyen elrejti a rubint, majd nagyon gyorsan visszaesik, és ismét ágyba bújik. Nem akarja, hogy meglássam, mert nem kétli, hogy nálam van a fényképe, amiről felismerem. Nagyon unatkozik, de a szobájában kell maradnia, és a fiére viszi fel neki tálcán az ennivalót. És a rubin? Kérdezte Michael. Azt hiszem, mondta Poirot, hogy érkezésem akkor jött szóba, amikor a fiatal hölgy a konyhában volt, a többiekkel együtt nevetgélt, társalgott és keverte a karácsonyi pudingot. A pudingot formákba öntik, és a fiatal hölgy az egyik formába nyomja a követ. Nem abba, amelyről tudja, hogy karácsony este lesz elfogyasztva, ó, nem, arról tudja, hogy különleges öntőformában készül. A másikba rejti, az új évnapjára szánt pudingba. Addigra már távozásra készen áll, és nem kétséges, hogy távozásakor magával viszi a pudingot. De a sors közbeszól. Karácsony reggelén baleset történik. Az öntőforma a kőpadlóra esik, és darabokra törik. Mit lehet tenni? A drága Mrs. Ross az új év első napjára szánt pudingot tálaltatja. Szent ég, mondta Colin.